Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 7 perc van 2024. július 29-ét, írjuk a Millás reggeli szól a Rádió Café 98.0 frekvenciáján Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
0630-as 698-0980 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide lehet üzenni a műsor készítőinek. Sajnos rossz híreim vannak a közlekedés, illetően baleset történt a Balatoni úton, a Panoráma kanyarnál, a Pedellus utca közelében. Csepelen is baleset történt, a Weiss-Manfréd úton, a Szállító utca közelében, és a Szent István körúton is baleset történt, a Margit híd felé, a Jászai Mari térnél a belső sávban, és a hallgató dohogott, hogy mikor lesz már vége a Mester utcai polémiának. Ugye a Mester utcai villamos átjára augusztus 4-ig lesz lezárva a Könyves Kálmán körútnál felújítás miatt. Az egyes villamos a Közvágóhíd és a Népliget között nem közlekedik, az Infopark és a Népliget között pótlóbuszok járnak, etc., etc., úgyhogy nagyon köszönjük a hallgatónak, aki kitúrta az ebbéli információkat azért, hogy megnyugodjon mindenki.
Igen. Kérdezte, hogy mi volt az a zene a 850 körül, ez a Seven Teller ez a zenekar neve, Sam Cochran baltimori zenésznek a zenekara, Canopy címmel volt ez a szám, amit lehetett hallani korábban.
A Budapest Go lánykori nevén a futár meg van zavarodva, a forgalmas helyeken a kijelző olyan járatokat mutat, amik nem jönnek, ami jön, azt meg nem mutatja. Hát meleg van, hát
előfordul.
Ne csodálkozzunk ezen.
Illetve megírta nekünk János Messengeren, hogy 50 gram elvileg a normál fagyi. Tehát, hogy amikor te említetted ezeket az árakat, abban voltak sokkal nagyobbak ilyen 150 grammosak meg
200
is.
Gram, az, akkor négyel el kell osztani, igen, azt igen. A 2200 forintos történetet, kb. És akkor igen. Az átlagárnál vagyunk.
Kb. 500 körül, tehát, igen.
Igen.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No kérem szépen, tevetej! Amikor ugye jött a hír, a magyar sajtót bejárta, szinte minden sajtótermék átvette azt, hogy a közép-afrikai Csádból érkezett egy küldöttség, hogy tanulmányozza a magyarországi tevetej feldolgozási eljárást, akkor szerintem ezt azért vették át a kollégák, mert ez egy jó viccnek tűnt, hiszen ugye Magyarországon viszonylag kevés teve van, és azokból is szerintem nagyon keveset fejnek, de meg fogtok lepődni, mert ennek igenis van létjogosultság, hogy ide jönnek a csádiak tanulni, meg egyáltalán a tevetejnek, mint élelmiszernek van jogosultsága. Természetesen nem én fogom megfejteni e talányt, hanem Kocsis Róbert, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat is.
Hát először is azt tisztázzuk, hogy miért jönnek Magyarországra, ahol nincs teve, olyan országok szakemberei tanulni tevetej feldolgozást, ahol van teve?
Hát azért, mert azt kell mondanom, hogy végre eljutottunk ide, ugyanis már mi is több mint 12 éve foglalkozunk ezzel a különleges tejjel, a tevének a tejével, és hát gyakorlatilag a rövid válasz erre a kérdésre az, hogy bár nincs nálunk teve, de nálunk van tudás amellyel tudjuk a teveteljel kapcsolatos technológiát meg a pozitív életleni hatásokat kiaknázni, úgyhogy nagyon sokat foglalkoztunk vele, és nálunk a tudás, és ezt a tudást nagyon régóta szeretnénk már gyakorlatilag azon országok számára biztosítani, ahol viszont ott van, és ott él a teve. És hát gyakorlatilag az igény és a lehetőség most találkozni látszik.
Ez egy jó kérdés akkor, hogy miért, hogy kerül a teve tejjel kapcsolatos tudás Magyarországra? Tehát, hogy miért itt van ez a tudás, ahol megint csak meg kell említeni, nincs olyan sok teve?
Igen, igen. Két irányból közelíteném meg nagyon röviden. Az egyik az, hogy maga a Tejkutató Intézet, ahogy szoktuk röviden említeni az intézetet, hát több mint 120 éves történelme során mindent megtanult és tud a tejről, a tejipari technológiákról, a tejhigiéniáról, és 12 évvel ezelőtt kaptunk egy megkeresést egy magyar állatorvos révén, aki az Emirátusokban, Dubajban valósította meg a világ első intenzív tartású gépi fejéssel tejet előállító farmját, és gyakorlatilag ő magyar lévén keresett meg minket, magyarokat, hála az égnek, hogy segítsünk megoldani bizonyos problémákat, amelyet senki korábban nem csinált a tevetellyel, mint például az eltarthatósági idő meghosszabbítása, mert erről tudnék sokat mesélni, ha esetleg érdekli a hallgatókat, hogy jelenleg hogyan lehet a tevetejet fogyasztani, és a másik pedig az, hogy például porítani lehet-e a tevetejet gazdaságos módon, mert akkor akár mi európaiak is hozzájuthatunk. És gyakorlatilag meg tudtuk csinálni ezt a feladatot az állatorvos úr kérésére, úgyhogy Dubajban elsőként a világon a mi technológiánkkal, a úgynevezett porlasztva szárítással elkezdték előállítani a tevetejport. És bízunk benne, hogy erre több szükség lesz a világ más pontjain is.
Aki most megint csak így elfolytja magában a nevetést, azt nem árt, ha tudja, hogy egy elég drága mulatságról van szó, ugyanis egy liter tevetej olyan $30 körüli árfolyam, annyiba kerül.
Igen.
Az nagyjából, hát nem tudom mennyi forintban, meg most így hirtelen fejből átszámolni, de egy biztos, hogy jóval magasabb áron lehet ezt eladni, ezt a tevetejet, mint a normál tehéntejet. Ennek mi az oka egyébként?
Hát ezek pontosan az előállítási nehézségek az oka, de hagyj fejtsem ki azt, hogy miért is éri meg gondolkodni ezzel a drága termékkel, akár európai vagy hazai fogyasztást illetően, mert a tevetejnek az összetétele és bizonyos tulajdonságai miatt annyira sok pozitív élettani hatást biztosít, hogy emiatt megéri mérlegelni azt, hogy ezt a magasabb árat kifizetni. Fontos hangsúlyoznom, hogy elsődlegesen nem mint fogyasztási termék, nem a tehéntej kiváltásáként beszélünk a tevetejről, hiszen az arabok is elsődlegesen a tehéntejet isszák, hanem egy-két példa. Például a tevetej áll a legközelebb az összes kérődző állat tejjeivel kapcsolatban az anyatejhez. És mint ilyen, gyakorlatilag olyan a fehérje összetétele, hogy hiányzik belőle például az a, most káromkodni fogok, ez a beta-laktoglobulin, ami a tehéntejnél nagyon sok fehérje allergiát okoz, tehát akinek tejfehérje vagy tehéntejfehérje allergiája van, az nyugodtan fogyaszthatja a tevetejet. És ezen kívül vannak még olyan különleges összetevői, ami miatt, most ezeket vizsgáljuk is egyébként, hogy cukorbetegek számára is előnyös a fogyasztása, bélbetegségek, úgynevezett irritábilis bélbetegségekben szenvedők számára is pozitív a fogyasztása. Erre már vannak úgynevezett esettanulmányok nyugati publikációkban leírva. És ezen kívül még gyakorlatilag mondanak olyan dolgokat is a beduinok, amiket azért nehéz lesz bizonyítanunk, hogy például az autizmussal élők számára is vannak pozitív élettani hatásai, van rákellenes hatása, de mondom, ez utóbbi kettőt azért szeretnénk bebizonyítani, mielőtt ezt úgy tényleg mindenki számára nyilvánossá tesszük, de az első kettő az abszolút igaz.
Én azt is olvastam, hogy a kozmetikaipar is felfedezte magának a tevetejet, mert hogy ilyen bőrszépítő hatása van.
Igen, igen, minket is, amióta teveteljel foglalkozunk, elég sok megkeresést kapok, hogy szeretnének hozzájutni tevetejporhoz, mert szappanba kevernék egyebekbe. Hát ez nem a mi szakterületünk, úgyhogy erre szoktam mondani, ez kicsit olyan, mint az aloe vera, amikor mindenre jó.
Persze, most, az nagyon divatos, és rá van írva, akkor az tök jól működik, persze.
Igen, tehát el tudom képzelni, hogy hiszen mindennek az az alapja, hogy a tevetejet gyakorlatilag több ezer éve ismerik a tevetartó országok, és ott gyakorlatilag a nomád beduinok nagyon-nagyon sok dologra használják. Csak mondom, mi itt Magyarországon abban hiszünk, amit be tudunk bizonyítani, de való igaz, a kozmetikumokba keresik és használják.
És a laktózzal mi a helyzet a tevete esetében?
Nem, hát a laktóz az gyakorlatilag körülbelül 4% van benne, tehát a tejcukor az körülbelül hasonló, mint a tehén tejében, tehát ha valaki laktóz érzékeny, hát az a, ugyanúgy érvényes rá a tevetejnél is.
Még kedves hallgatónk kérdezte csak ezt, és akkor ez a válasz, értem, hogy jó, menjünk igen vissza az árához a dolognak, mert talán ott kezdődik, hogy még nem annyira elterjedt, ugye Európában akár, vagy nálunk ez az ital, vagy ez az alapanyag. Ez elképzelhető, hogy olcsóbban beszerezhető majd, hogyha rájönnek az emberek?
Hát most valószínűleg vagy? Azért ilyen drága, hogyha hallottuk Robert-től, mert hogy teljesen manufakturális módszer, tehát nem iparszerűen tartják a tevét.
Így van.
De ugye ezért jártak itt a csádiak, hogy ezt lehet, hogy mondjam, fejleszteni, hogy egy kicsit iparszerűbben és ezáltal hatékonyabban lehessen ezt a terméket előállítani?
Abszolút. Tehát mi pont ezen dolgozunk, és meg kell említenem, hogy Csádon kívül azért még nagyon komoly több éves munkánk van már Tunéziában, Marokkóval is tárgyalunk, ezen kívül a szaudiakkal és Algériával is beszéltünk már, úgy értem, ottani ilyen központokkal, hogy igen, hogy amennyiben a mi technológiánkkal az úgynevezett intenzív tevetartás és higiénikus tevetej előállítás és az a porlasztra szárított porítás megvalósítható akár minél több helyen, gyakorlatilag ezzel arányban fog csökkenni az ára, és egyre elérhetőbb lesz. Ebben biztos vagyok, mert például a Csádban 10 millió teve van, mi most az első ilyen farmról beszélünk, de amennyiben ezt lehet terjeszteni, akkor gyakorlatilag mi abban bízunk, hogy hát nem merek jósolni, hogy hány éven belül, de nagyon bízok benne, hogy gyakorlatilag egy teljesen hétköznapi elérhető termékké válik a tevetej.
Milyen technológiai nehézségek vannak? Ezt most már csak az én pervers szakmai érdeklődésem teszi fel ezt a kérdést, mert ugye én jártam nem egy, nem kettő fejű házba, ami ugye tehénre van optimalizálva, de például egy tevét megfejni, gépesítve, az milyen kihívásokat jelent?
Gyakorlatilag kihívás azt jelenti, hogy ott vagyunk a tevében, ahol 150 éve a tehénnél. Tehát működik a dolog, de ehhez türelem kell, megfigyelés. Például nagyon köszönöm a kérdést, mert nagyon sokat kell foglalkozni az etológiával, tehát azzal, hogy hozzászoktatás. Például van egy ilyen dogma, amit nekünk nagyon nehéz volt átütni, hogy azt mondják a beduinok, hogy kizárólag akkor adja le a tejet a teve, ha a csikót látja, vagy a látóterében van. És ezt úgy próbálták ellensúlyozni, hogy például oxitocin injekciót adtak minden egyes fejés előtt a tevéknek. Hát pontosan a dr. Nagy Péter, akiről még nevét nem mondtam, de akinek a munkássága révén létrejött az első tevefarm Dubajban, ő például akkurátus munkával, adatgyűjtéssel, hozzászoktatással elérte azt, hogy ma már a fejőállásokban ugyanúgy leadja a teve a tejet, ugyanazokkal a típusú, csak persze más jellegű fejőkelyhek, mert adaptálta a tevetőgy bimbóhoz, de gyakorlatilag most már náluk ugyanúgy leadja, mint bármelyik tehén napi kétszeri fejéssel, tehát van vele munka, de gyakorlatilag ebben is folyamatosan fejlődünk, és ezért érdekes az, hogy azért is van itt a delegáció Csádból, mert egy új ország más jellegű tevék, hiszen a tevénél még nem volt fajta nemesítés, nincsen külön húsra, vagy tejre, vagy versenyre nemesített teve, tehát teljesen vegyes állományról beszélünk, úgyhogy sok-sok kutató munka áll még előttünk ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy készen állunk technológiailag bárhova.
Igen, kérdezi is a hallgató, ha már nem ad majd tevet a tevetejet, akkor a húsát fel lehet használni, majd, mert ugye a selejt tejelő teheneknek a húsát is ugye feldolgozzák.
Abszolút, igen, a teve hús fogyasztásának is nagyon nagy kultúrája van egyébként ezen tevetartó országokban, úgyhogy gyakorlatilag például, ha szaporulatot nézzük, tehát egy tevetej előállító üzemben a bikaborjak gyakorlatilag szintén húsra, továbbtenyésztésre és eladásra kerülnek, és való igaz, hogy már a laktációjuk végén lévő, tehát amelyik már a termelésből a többszörös laktáció után szintén hús formában történik értékesítés az állat. És ezen kívül még a szőre is egy nagyon komoly felhasználási érték, tehát igen, ez egy komoly gazdasági haszonállat a teve,
Igen, Magyarországon egyébként van tevefarm bármilyen kis részben, akár a tejkutatónál, mert hát nyilván egy technológiát úgy lehet kidolgozni, hogy ezt élő állaton is kipróbálják. Szóval van együttműködő partner, akinél meg lehet fejni Magyarországon a tevéket?
Még nincsen, és való igaz, igen, tehát pedig nagy nehézségek árán jutottunk mindig tevetejhez, hát főleg az Emirátusokból, de van egy ilyen gondolat, és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem is foglalkozik komolyan ezzel a lehetőséggel, de jelenleg még nem tudok beszámolni konkrétumokról, nem lehetetlen, és pontosan ettől függ majd a megvalósulás, hogy mennyire látjuk azt, hogy ebben tényleg van, tehát érdemes ebbe úgymond nekünk is többet fektetni. Jelenleg a tudást akarjuk eladni külföldön.
Mert itt szkeptikus a hallgató, hogy hát miért nem olyanokkal foglalkozunk, amiben van pénz, hát van ebbe pénz. Hát most tanítjuk a csádiakat arra, hogy fejék a tevéken. Tehát ezt hívják tudástranszfernek, ráadásul ugye pontosan. Gazdag államokról van szó, ahol nagyon sok tevét tartanak, tehát ott azért lehet bevételt is szerezni.
Igen, tehát ha mondhatom, eszméletlen pénz van benne, nem véletlenül foglalkozunk vele, tehát hatalmas a piaci igény erre a termékre, csak hát ez nagyon annyira, de világszinten teljesen az elején vagyunk, hiszen a FAO is csak most pár éve kezdett úgymond a tevére koncentrálni, ezen kívül a Világbank és a többi óriás szervezet is gyakorlatilag most kezd odafigyelni, hogy mi is ez a teve, miért is foglalkozunk vele, mert eddig nem foglalkoztak mások azzal, hogy a kézi fejésen kívül és a nomád extenzív tartáson kívül, hogy hagyjuk teve, úgyis ott van, jól mutat a sivatagban. Nem, ennél sokkal nagyobb a gazdasági értéke, és szeretném azért hangsúlyozni, hogy nem csak tevével foglalkozunk, tehát például nálunk itt a tejkutatónál ez csak egy különleges projekt, de ezen kívül természetesen a legnagyobb hangsúlyt továbbra is a tehéntejre, uh-huh. és a kiskérődzők tejére fókuszáljuk.
No, akkor egy utolsó kérdés, amelyet nem tettem fel, pedig ezzel kellett volna kezdeni. Finom a tevetek?
Nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. Ugyanis a nyers tevetejnek van egy ilyen mellékíze, ami sajnos a pasztőrözés hatására felerősödik. Mi egy fél évig kutattuk ennek az okát, de egyszerűen képtelenség volt megállapítani, mert ilyen molekuláris szintre egyszerűen nem tudjuk. Tehát az, aki most megkóstolja és soha életében nem ivott, annak a nyers, tehát úgy értem, hogy nyers, tehát a mindenféle ízesítés nélküli tevetej, az egy ilyen fura mellékíztat. Nem feltétlen mondom, hogy kellemetlen, de fura. És ezért csinálják azt, hogy ízesített formában hozzák forgalomba, például datójával, csokoládéval, akár eperrel lehet ízesíteni, igen, de mindenképpen meg kell próbálni, és akkor kiderül. Tehát,
hát mondom, ez olyan, mint számukra... a birka pörkölt, ugye, hogy azt olvastam valahol, hogy hát így meg úgy kell kezelni, hogy ne legyen birka íze, és akkor azon
gondolom, hogy csirkepörköltet
teszik az illető, tehát hogy van nyilván egy sajátos íze.
Hát Robert,
igen.
Nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot, foglalkozás igen. elérte célját, mert azt írja a hallgató, a teve bonyolult állat, de én megfejtem. Köszönjük szépen ennek jegyében. Szép napot kívánunk, és további sok sikert.
Köszönöm szépen, köszönjük, minden jót kívánok önöknek.
Viszont hallásra. Kocsis Róberttel, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Ügyvezetével bizonyítottuk be, hogy igenis van fantázia a tevetejben, még Magyarországon is.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tandrás, amikor kikerülted azt a nuncsakos csávót 1989-90-ben, és bejutottál a diszkóba, és sikerült kirendelned az első, hát az első közötti söreide egyikét.
Azt akkor... a kis piszkos beittak a diszkótól nyílövési.
Ja igen, mert ott olcsóbb volt.
Azt soha remértettem,
de a nuncsakos hogy... pacák meg volt a diszkó előtt, nem? Aki mutogatta,
igen,
hogy
nálunk,
mit kell csinálni.
Nálunk csokinak hívták, testépítő volt, igen. és amellett, hogy kidobó volt, és testépítő vécés bácsi szerepet
így
is betöltött.
Így van. Na, szóval, hogy ebbe a millióbe szeretnélek visszavinni ezzel a kiváló slágerrel, ami meg szerintem Andrew Dice Clay-nek is nagyon tetszene, hiszen a Ford Fairlane nyitó jeleneteiben épp éppen az a pacák van benne színészként, aki elkövette ezt a számot, 1989 tehát.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Varga Zoltán, szenior elemző a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok a hallgató!
Milyen a hangulat?
És titeket is. Alapvetően pozitív a hangulat a magyar tőzsdén is, illetve Európában is, miután pénteken pozitív korrekcióval tudtak zárni az amerikai részvényindexek. Itthon 0,76%-os pluszban van a Bux Index 73.730 ponton, és a legnagyobb emelkedés most a Richter mutatja, 10.070 forinton áll, ezzel történelmi csúcsra került az árfolyam, 1,16%-os a plusz, és 300 millió forintos a forgalom, tehát az OTP mögött a második legnagyobb. Az OTP-ben 430 millió forint a forgalom, és 18.750 az árfolyam, ez közel 1%-os emelkedésnek felel meg. A MOL-nál is 0,8%-os a plusz, 2834 forint, és a Magyar Telekom egyedüli a vezető részvények közül, ami negatív irányba tett elmozdulás, mindössze 2 forinttal, 1094 forint az árfolyama.
Volt jó hangulat ugye pénteken az Egyesült Államokban is, itthon is azért viszonylag rendben volt a kereskedés. Mire számítottok a héten? Azért jön egy pár érdekes dolog, hazai GDP, európai GDP, amerikai fedülés.
Igen, izgalmas lesz ez a hét, mindenképpen ugye a hazai GDP adatokat holnap reggel ismerhetjük meg, és Nagy Márton múlt heti nyilatkozatából arra következtett még, hogy vártnál egy picit talán kisebb lesz a növekedés a második negyed évben. Úgyhogy itt nem számíthatunk túlságosan pozitív meglepetésre a forint szempontjából, ami most egyébként 3,9144 az euróval szemben, és 360,63 a dollárra. És majd a szerdai fedülés lehet főleg a dollár szempontjából nagyon piacmozgató, bár nem várható még kamatvágás, de egyre közelebb kerülhetünk az első ilyen lépéshez, ami nagy valószínűség szeptember 18-án fog megtörténni, és az, akár ezzel kapcsolatban már kaphatunk Powell-től valamilyen iránymutatást, vagy akár utalást arra, hogy nagyon valószínű a szeptemberi kamatvágás. Úgyhogy itt nyilván a dollár, tehát az euró-dollár reakciója csapódik majd le a forint árfolyamon is várhatóan, hogyha nagyon megengedő lenne Powell-ben, nem túl jellemző ez rá, de okozott már néha meglepetést, akkor ugye az euró-dollár árfolyam emelkedése segítheti a forint erősödését is. Egyébként most az euró-dollár 1.0854-en jár, tehát nagyobb elmozdulás nem látható a pénteki árhoz képest.
Oké, köszönjük szépen, Zoli, akkor jó kereskedés nektek!
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
Varga Zoltán szenior elemző számolt be arról, hogy bét hogy nyitott itt, és mi a helyzet a devizapiacon.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hamarosan azzal foglalkozunk itt a Millás reggeliben, hogy közép-európai csillagászat és asztrofizikai diákolimpiát szerveznek, mégpedig Bakonybélben. Nagyon izgalmas, bizony-bizony, Bakonybélben. Te most jöttél onnan, úgyhogy pontosan tudod,
hogy
a csillagászoknak miért kedvence ez a terület, de nem csak ezért, természetesen csillagászat és asztrofizikai diákolimpia lesz. Előtte azonban az El Camino-val fogunk foglalkozni. Na most valakinek ez az út, a megtisztulás, az önkeresés, van akinek pedig az egyik legkultikusabb Chevrolet, az El Camino. Hát annak a bandának, aki egyébként így félig amerikai, félig holland, de Amsterdamba tették át a székhelyüket, reggae, ska, punk, rock zenét játszanak, egyébként bostoni a zenekar másik fele, és az a nevük, hogy Jaya the Cat, hát ő nekik alapvetően a Chevrolet, az El Camino.
Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Na, foglalkozzunk akkor ezzel a csillagászati, nemzetközi csillagászati és asztrofizikai diák olimpiával. Itt van velünk a stúdióban Vince Nicolet, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont csillagászati diák olimpiai projekt koordinátora. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Illetve Varga Vázsony, fizikus aranyérmes diák olimpikon, a magyar csapat felkészítés vezetője, csapatvezető. Szervusz!
Köszöntöm a kedves hallgatóságot.
Na, először beszéljük meg azt, hogy mi ez a nemzetközi asztrofizikai, csillagászati és asztrofizikai diákolimpia. Hogy kezd elképzelni?
A csillagászati és asztrofizikai diákolimpia már 2000-es évek eleje óta zajlik nemzetközi szinten. Mi magyarok 2011 óta csatlakozunk hozzá, és azóta minden évben küldünk egy delegációt, ami áll 5 diákból, 2 csapatvezetőből és 2 obszerverből. És amikor 2019-ben mi szerveztük a diákolimpiát, mert hogy itt kezd helyen és Hévízen mi is tartottunk már ilyet, akkor gyakorlatilag egy teljes 10 fős csapattal tudtunk mi is indulni, és azóta ez a lehetőség megvan számunkra is, ha a szervező ország fogad bennünket. Középiskolásoknak szól maga a verseny, aminek van egy alapvető válogató versenye, ami az Atletika Galaktika nevet tartalmazza, és gyakorlatilag ide lehet szeptemberben jelentkezni a diákok tanárainak, meg benevezni őket. Egy 3 fordulós iskolai forduló során kiválogatjuk azt a 20-25 főt, akiket meghívunk magába a döntőbe, ami idén, azaz most már majd csak jövőre, márciusban Jászberényben lesz vélhetően.
Ja, oké, okay. Mert én meg azt néztem, hogy ez a Bakonybél, ez micsoda? Ez a közép-európai része?
Így ennek? Van. Aha. Van egy mini olimpiánk, ami megelőzi magát a nagy olimpiát, amire pedig a szomszédos országainkkal, Szlovéniával és Horvátországgal forgórendszerben szervezzük meg minden évben, és idén Magyarországra került a sor, így Bakonybélben szervezzük meg ezt.
Miért
a versenyt.
Miért bontod oda? Én tudom ám, de nem mondom meg.
Azért, mert a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiának, így annak a közép-európai verziójának is több fordulója van. Elméleti, adatfeldolgozási, illetve planetáriumi és távcsöves észlelési. És természetesen ahhoz, hogy kis távcsövekkel észlelni tudjanak a diákok, ahhoz messze kell vonulnunk Budapest és a többi nagyváros fényszennyezésétől, és a Bakony erdejeinek ölén tudunk jó ég alatt fényszennyezésmentesen
akkor iszlálni. Ez ilyen felkészítő mérkőzéseknek lehet tekinteni ezt a közép-európai?
Abszolút.
Lehet.
Mit kell ilyenkor csinálni? Tehát, hogy akkor beszéljük
meg ezt az észlelést.
Mit kell észlelni?
Aki felfedez valami újat, az megnyerte a diákolimpiát?
Az a Nobel-díjat.
Ja, igen, tényleg.
Az
Az égen számos objektumot láthatunk már kis távcsövekkel is, galaxisokat, gömbhalmazokat, nyílthalmazokat, stb. Egyrészt ilyen objektumok észlelését várjuk el a diákoktól, nyilván a megadottakét, másrészt különböző mérési feladatokat lehet távcsővel végezni, vagy akár szabad szemmel, fényességbecslések, távolságbecslések, koordinátabecslések, stb. De mindennek a végpontja és a lényege az az, hogy mennyire értik a csillagászatot, illetve természetesen az egész versenyi, hát az is szükséges hozzá, hogy mennyire otthonosan mozognak a fizikában, matematikában.
Ez nagyon izgalmas, tehát akkor van olyan gyakorlat, hogy azt mondja, hogy most egy teljesen egyszerűt mondok, hogy meg kell találni a Vénuszt, persze nyilván ezt mindenki megtalálja, de ilyen, tehát megvan adva egy objektum, és akkor azt kell megtalálni, azonosítani, és a többi?
Igen, például a 2019-es Magyar Diákolimpia egyik feladata, most egy példát mondok, az volt az észlelési fordulónak, álljunk rá a Szaturnuszra, keressük meg mellette a holdját, a Titánt, és rajzoljuk le Szaturnuszt, mérjük meg, hogy mekkora az átmérője, hogy állnak a gyűrűk, azt rajzoljuk le, hol van hozzá képest a hold. Egészen kreatívnak lehet lenni ezekkel a feladatokkal.
Milyen a súlyozása? Mert mondtad, hogy vannak elméleti feladatok, meg van ugye ez a gyakorlati észlelési feladat. Elmentünk ebbe az irányba, de a másik kettő részfeladat azt gondolom legalább ugyanannyira fontos.
Ó, még jobban is. Az elméleti forduló éri a verseny 50%-át, az adatfeldolgozási 25%-ot, a maradék 1/8-1/8-ban pedig a planetárium és az észlelés osztozik.
Hogy lehet erre felkészülni, mert azért, hogy mondjam, a közép- és felsőoktatásban nem alapvető tárgy a csillagászat. A matematika meg a fizika persze igen, de
hát
ott
de
sem
ezen a
ebből
szinten
a megközelítésből.
Ott sem
igen.
Igen, alapvetően egy alapfokú matematikai, informatikai és fizikai szükség az mindenképpen adott. Mi pedig kiegészítjük mindezt. Országos hálózatunk van, szakköri hálózatunk, az egyik budapesti szakkörhálózatnak a vezetője az pont Vázsony, és a szakköreink ingyenesek online, illetve személyesen is lehet rájuk csatlakozni, a fönn az Atletika Galaktika honlapján ezt meg lehet találni a szakkörfülön, valamint emellett miután kiválasztásra került az a 25 fő, akkor a döntő után a mi általunk keretbe hívott 10-12 fő egy ilyen intenzív felkészítésen vesz részt, ami áll három felkészítő hétvégéből, ami egyrészt Budapesten a Csillagászati Intézetben, Baján szintén az Obszervatóriumban, valamint Piszkéstetőn a Piszkéstetői Obszervatóriumban zajlik egy egész hétvégén keresztül, és van egy 10-12 napos táborunk is, amit idén a SAS központban Jászberényben tartottunk, és vélhetően a jövőben is ez lesz a helyszínünk. Ott ugye szép tiszta az ég, és tudnak fényszennyezésmentesen észlelni, valamint van mobil planetárium, amit le tudunk vinni. A Bakonybélihez még visszacsatolnám, hogy az is egy szempont volt a választásban.
Mobil planetárium? Most figyelj, olyan dolgokat mondtál, már eleve rácsatlakoznék arra, hogy ezekben a városokban nem is tudtam, hogy vannak ilyenek.
Vennél otthonra egy mobil planetárium?
Azért mobil a planetárium.
Vagyok, és nem tudtam, hogy van obszervatórium. Tehát most azzal fogom kezdeni majd a szabadságot, hogy felkeresem.
Sőt, a verseny Bajáról indult idején.
Ennyit erről.
A mobil planetárium az azt jelenti, hogy egy felfújható, mint ezek a ugráló várok, gyakorlatilag ugyanazzal a szisztémával működnek, és gyakorlatilag egy vetítővel felvetítjük az égboltot nekik meg a feladatokat. Bakonybélben viszont van rendes a Pannon csillagda. Igen, ahova beférnek a diákjaink, tehát le tudjuk tartani a fordulót kényelmes körülmények között.
És egyébként a Bakonybéli csillagda, csak hogy egy kicsi reklámot csapjunk neki, mert megérdemli, civilek számára is látogatható. Nem egy ilyen zárt tudományos kutatóműhely, hanem be lehet esni, és nagyon remek foglalkozások vannak.
És mi is nagyon tudjuk ajánlani. Sőt, egy kis kulisszatitkot is elárulhatunk, hogy ezen interjú után éppen most fogunk lemenni Bakonybélbe, hogy a planetáriumi fordulót teszteljük majd a planetáriumban, meg még egyéb terepbejárás végezzünk. Szóval...
Ott van a szomszédban a füst is öröző, csak ajánlani.
Ott is lehet csillagokat látni, de teljesen más konstellációban.
Na, neki megvan, hol ebédelünk.
Viszont augusztus 14-én indul a nemzetközi
így van,
verseny.
17-én indul igazából maga a verseny, maga a csapat indul 14-én Brazíliába, az esti órákban repülővel, és ott előtte még két napig, hogy magát az időeltolódást és egyéb hatásokat ki tudjanak küszöbölni, valamint, hogy még az eget tudják egy kicsit kémlelni és gyakorolni majd az ottani ég boltnak a fordulóira.
Mert hogy ez egy nem triviális probléma, hogy még a legtöbb diákolimpiára föl lehet otthon készülni megfelelő mértékben. Ugye az, hogy milyen égboltot látunk, az függ a földrajzi szélességünktől, függ attól, hogy hol vagyunk a földön, és nem Brazíliában, bizony a déli eget fogják látni a diákjaink, aminek a jelentős részét még nem ismerik, szóval...
Hát azért gyanítom, hogy akkor Ausztráliában kevés ilyet rendeznek, hogy az teljesen más lehet onnan vizsgálni az égboltot.
Ez is az izgalmas része, meg amikor mondjuk hozzánk jönnek a brazilok, akkor nekik is kell az északi eget észlelniük, szóval végül is valahol fel.
Mi jelenti a legnagyobb nehézséget mondjuk a magyar csapatnak? Miben vagyunk erősek, miben kell egy kicsit jobban küzdeni?
Szerintem az egyik legnagyobb erősségünk az az észlelés. Egész egyszerűen azért, mert nem sok országban van egy olyan erős amatőr csillagászati, nevezzük hálózatnak, nevezzük inkább közösségnek, mint amilyennel itthon rendelkezünk. Amikor kint az olimpián mesélünk róla, akkor általában csak bámuldoznak, hogy nekünk erre vannak közösségeink, akkor már említsük Magyar Csillagászati Egyesület, Vega Csillagászati Egyesület, stb. Mindenkinek nagyon ajánlom, hogy menjenek el az észlelőtáboraikba, a különböző programjaikra, vagy föléppen a...
Igen, onnan szokott lenni, én állunk itt a Norton, és vele beszélgettünk többször, én voltam egyszer egy ilyen eseményen, és elképesztő, tehát nem így elmesélve nehéz, tehát amikor tényleg látja az ember a Szaturnusz gyűrűit egy rendes távcsővel, én először azt hittem, hogy hát ez biztos grafika, de nem, tehát tényleg teljesen jól lehet ezeket a dolgokat látni.
Igen, most szombaton is volt egy Star Wars-os csillagkapu, amin rengeteg vendég megfordult, és gyakorlatilag az egy 4-5 órás nappali, illetve egy szintén 3-4 órás órás éjszakai észlelési és egyéb program lehetőségeket biztosít, úgyhogy javaslom a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapját is tanulmányozni a csillag iránt érdeklődőknek.
Egyébként ez teljesen nulláról is el lehet kezdeni? Tehát, hogyha egy diák szereti a matematikát, meg a fizikát, de ugye a iskolájában nincsen arra lehetőség, hogy a csillagászat irányába elmozduljon, akkor így az ajtón beesve rátok ír, és nyitott kapukat dönget onnantól?
Természetesen. Már az előbb is el akartam vele büszkélkedni, hogy a szakköri hálózatunk önmagában itt Budapesten is három szinten folyik. Van egy alapozó szakkörünk, főleg 8-os, 9-es, 7-es diákoknak, akiknek még a kicsit a matematikai és fizikai hátteret is megadjuk, persze, ami feltétlenül és közvetlenül szükséges. A főszakkör, amit egy versenyzésbe becsatlakozó gimnazistának ajánlani tudok, az a normál szint. Itt a fizikai és a matematikai tudás valamennyire elvárt, de azért nem kell nagyon, nagyon magas szintekre gondolni. Viszont a csillagászatot azt nulláról tanítjuk, illetve a kerettagoknak, hiszen a döntőn kiválasztunk egy 10 fős keretet, ugye, akik felkészülnek, hát őket már nem akarjuk összeereszteni az a csillagászattal akkor ismerkedni kezdőkkel, így nekik van egy harmadik szint, egy emelt szakkör, ahol már az igazán izgalmas dolgokba is bele tudunk menni.
Igen, a feladatoknak egyébként nagyon fontos része az, hogy ezek valós csillagászati problémák, tehát gyakorlatilag egyfajta utánpótlás neveléssel is foglalkozunk, illetve megmutatjuk azt, hogy a csillagász szakma, az asztrofizikus szakma az mennyire bővelkedik sokféle információkba, illetve ugye a piszkéstetői látogatás is ennek köszönhető, hogy ott egy éppen ügyeletes csillagász munkájába is belelátnak a diákok, és ezzel megismerkedhetnek ennek a szakmának a szépségeivel.
Hol lehet követni ezt, hogyha valaki, vagy milyen honlapon lehet több információt szerezni?
A honlapunk címe az az atletikagalaktika.hu, de ezen kívül van Facebook és Instagram oldalunk is ugyanezzel az elnevezéssel.
Egy záró kérdés, hogy azt ugye lehet látni, aki figyeli a híreket, hogy a milliárdosok felfedezték maguknak az űrt, és beindult valamiféle űrverseny az államokon túl is ilyen magántőkéből, tehát most van egy hype az űrkutatás körül. Ez nálatok valami formában lecsapódik? Akár az érdeklődők számának a megnövekedésében, vagy akár megkereséseken, mert most már ugye van magyar űrügynökség is, meg mi is űrhajós fogunk küldeni az űrbe nem is oly soká, tehát hogy Magyarországon is pezseg az élet így a csillagászat, meg az űrkutatás körül.
Én úgy tudom, hogy Magyarországon azért a csillagászati témakörben mindig is magas szinten voltak a magyar kutatóink. Például egy hete környékén volt az, hogy Sárneczky Krisztián, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóintézetnek az egyik kutatója gyakorlatilag 3 üstököst fedezett fel, ami az ő nevéhez kapcsolódik. Ez egy hatalmas felfedezésnek számít.
Most egymás után végül is csak 2, illetve az egyik, de ez egyébként ez egy egészen különleges dolog, hogy
Abszolút.
Azt hiszem olyan kis időközzel fedezett föl 2 üstököst, hogy egymás utáni katalógus számot kaptak, illetve még a 2022-es év első üstökösét fedezte ő fel.
Aha. Hát ez pezseg szerencsére, és beszélünk is róla sokat. Nektek nagyon sok sikert ehhez, meg a magyar csapatnak is, úgyhogy reméljük, hogy majd be tudunk számolni arról, hogy milyen eredmények vannak, és mindenkinek, aki érdeklődik, akkor azt ajánlom, hogy keresse fel az oldalatokat. Még egyszer mondd el, légy szíves.
atletikagalaktika.hu.
És szeptember elején, közepén kezdődnek a szakkörök, mindenkit várunk nagyon nagy szeretettel.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és elmeséltétek ezt. Vince Nikolatta, Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont csillagászati diákolimpiai projektkoordinátora és Varga Vázsony fizikus diákolimpikon aranyérmes, a magyar csapat felkészítés vezetője. Köszönjük szépen.
Köszönjük. Mi is köszönjük. Viszontlátásra.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Na, ennyi fért már bele a tarisznyába, volt mesterséges intelligencia, pálinka kóstoló, tevetej, a kettőt ne vegyítsük, már mint a pálinkát a tevetejjel, beláthatatlan következményekkel
járnak. Abból lesz a csillagászati észlelés.
De lesz, igen. GDP adat, ami lenyomata lesz annak, hogy amíg nem voltam, ti vajon termeltétek-e a GDP-t, meglátjuk, ennek megfelelően fog folytatódni a héten tovább a Millás reggeli, holnap 6:30-kor jövünk élőben, előtte a mai adás legjobb pillanatait újra meghallgathatják. Köszönjük, sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.